ó vigasztaló szentélek! Tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden Krisztus vére által megváltott népet és embert, az ő örökségét. Töld le bennünk a természetes nagyra vágyást, emelj föl a szent alázat régióiba, tölts el minket az igaz istenfélelem és nagylelkű bátorság lelkületével. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit, semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk minden nagy, az igazság keresése és tisztelete, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállásáig. Végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a fiú atyához intézett utolsó imáiban kérve, úgy áradjon ki ránk az egyház intézményeire a szeretet lelke, amint azt az atya és a fiú akarják. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Adásunkban is sorozatunkban Bíró László katolikus tábori püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnökét, a Magyar Katolikus Családegyesület elnökét hallják.
Nekem nagyon mélyen bennem van ez a gondolata Ferenc pápának, amikor azt mondja, az egyház bolt íve alatt az irgalmasság a tartó pillérek. De nem csak az egyház bolt íve alatt, hanem mindenféle kapcsolat íve alatt az irgalmasság a tartó pillér. Vagy nagyon sokat idézem Leonardo da Vincinek ezt a képét, aki azt mondja, a bolt ív két egymásra hajló gyengeség, amely erővé változik. Szóval minden kapcsolatban két gyönge ember van együtt. A házasságban, a barátságokban, munkahelyi kapcsolatokban két gyenge ember van együtt, és az irgalmasságnak a záróköve az, amely a két egymásról hajló gyengeséget erővé tudja változtatni. Enélkül nincs élet. Szóval amikor Ferenc pápánk püspöki jelmondatául választotta a Beda Venerabilisnek a szavát, miserando ad fel eligendo, tehát hogy irgalmazott és ezért kiválasztott, akkor ez a két szó, a miserando ad fel eligendo, ez folyamatos mellékni végenevek. Azt jelzik, hogy Isten szüntelen irgalommal van irántunk, és szüntelen kiválasztó szeretettel, és tulajdonképpen minden kapcsolat ezen nyugszik, a miserando ad fel eligendo igazságán, a szüntelen irgalmon, kiválasztáson, egymás melletti újbóli és újbóli döntéseken. Én azt gondolom, enélkül nem megy az élet előre.
Említette azt az egyik előadásában, itt a családerősítő hétvégén lelki gyakorlaton, egyfajta, és ez megkapó volt, egyfajta ideológiai gyarmatosítását éljük a családoknak. Mit értünk ez alatt?
Olyan ideológiák, aminek semmi köze nincs az emberhez, amely családellenes, mondja a magáit, hol a nők védelmére hivatkozik, hol a gyermekek jogaira hivatkozik, csak éppen nem tartja be. Tehát vannak olyan ideológiák, amelyek szépnek mutatják be magukat, és közben gyarmatosítják a családot, elveszik a család önállóságát, a család életkedvét veszik el, és életterét. Rengeteg ilyen törekvés van. Persze senki se így áll elé az emberek elé, hogy én vagyok a családot gyarmatosító ideológia. Ezek mindig szépen csomagoltak, mint az első teremtés elbeszélésben, és magában a teremtés elbeszélésben kígyó valami szépet mond, olyan leszel, mint az Isten. Tehát ezek az ideológiák is. Végén ugye Benedek pápa mondja ezt a szép mondatot, hogy az ideológiák megjelennek, mint egy üstökös, nagyokat ígérnek és semmit nem adnak, aztán eltűnnek. Egyik pillanatra a másikra, még velem idősek, idősebbek, megértek már egy pár ideológiának a pusztulását, hál' Istennek.
Ez érdekes, hogy a család válságáról lehet-e beszélni akkor, amikor politológusok vagy éppen a szakemberek azt mondják, hogy egyre több házasság születik. Ugyanakkor én megjegyezném, hogy ha megnézzük a társadalmi környezetet, azért nem erősödött a család egysége, a család szerepe, én legalábbis azt látom. A kettő ellentmondásban van egymással, illetve a kettő kiegyenlítheti-e egymást? Az egyik következik-e majd a másikból?
Másként fogalmaznék. Nem szeretem azt mondani, hogy a család válságban van. Mert akkor azok malmára hajtjuk a vizet, akik azt akarják, hogy nem azt akarják, de azon dolgoznak mégis, hogy a család válságba kerüljön.
Mindenesetre ezt a megfogalmazást sokan használják.
Persze. Még aztán az egyházban is, hogy mindig félek tőle, hogyha meghallgattam a Szent Család vasárnapi predikációkat, hány predikáció kezdődik ez a szörnyűség, hogy válságban a család, és akkor magunk kezdünk el dolgozni a család ellen. Nem a család van válságban, az már egy következmény. A társadalom van válságban, a fogyasztói társadalom, a fogyasz és dobd el féle mentalitás átragad a kapcsolatainkra is, a barátságra, a szerelemre, használd és dobd el. Ez sodorja ugye válságba az embert, tulajdonképpen egy individualista szemlélet, amely átfordul egoizmusba, vagy éppen narcizmusba. Nem maga a család intézménye, vagy a házasság intézménye van válságban, és az ember erre vágyik, minden ember erre vágyik. Sokszor elmesélem, mikor eskedtem valakit, és sírtak az esküvőn az egyetemista társa, és mondom, miért sírtak? Mert ők sose fogják hallani ezt a szót, hogy Isten szent színelt feleségül vesztek, vagy feleségül megyek hozzád. Nem mondhatják ki ezt a szót. Ez egy szörnyű teher az embereken. Philadelphiában fogalmazta meg az egyik előadó, hogy a kicsi gyerek megszületik, ő arra vágyik, hogy anya legyen. A kicsi lányka már babázik, öltözteti, mosdatja, mindent csinál vele, mert ő most édesanyja lesz majd egyszer. És ez az alapvető vágyal, ösztönnel mennek szembe az ideológiák, azt mondják neki, ez nagyon rossz, az a védekezzél, mert nem szabad, hogy anya legyél még. Ugye örökké ezt súlykolják neki.
És hát ott a nagy kérdés számomra, hogy akkor, amikor ilyen ideológiai hatásoknak van kitéve a család minden egyes tagja, amikor minden egyes tagja a családnak önmegvalósít, ha lehet így mondani, akkor mi lesz az a kötelék, ami ezt át tudja hidalni, illetve hogyan ismeri föl az a családtag, hogy ő most az önmegvalósítás helyett jobb lenne, hogyha éppen a környezete, közvetlen környezete felé fordulna.
Igen, azt gondolom, hogy nincsen más védekezés az ilyenfajta ideológiai gyarmatosítással szemben, mint maga a család. Ugye volt egy ilyen előadástéma Philadelphiában, a család az a hely, ahol begyógyulnak a sebek. Az ideológiák okozta sebeket is legfőképpen a család tudja begyógyítani, vagy még inkább a család tudja megvédeni a gyerekeket attól, hogy az ideológiai éles tűrök elkerüljék őt. Ugye nagyon sokszor beszélünk a Szent Családról föllengzősen, hogy mennyire példakép ez a 21. századnak, azért tudnunk kell azt, hogy József, amikor tudta, hogy veszélyben van a gyermek, fogta a gyermeket és anyját, és megmentette a külső támadásokkal szemben. Szóval ma is ez a családnak ez a funkciója megvan, ugye, hogy megvédje a családtagjait a külső támadásokkal szemben, hogy minél kevésbé kapjon sebet, ahogyan ez a római dokumentum fogalmazza, segítenünk kell a családtagokat azért, hogy kiki a saját életét élhesse, és nem egy tőle a vágyaitól idegen, az ideológiától diktált szerencsétlenségbe menjen bele.
Említette, hogy már csak az egyház őrzi a család identitását. Akkor viszont óriási szerep, óriási feladat hárul az egyházra ebben a identitást megőrző feladatban.
Talán nagyképűnek hangzik ez a kifejezés, mert sok mindenki van más is, aki őrzi a család identitását, erősíti a családtagoknak a helyes identitását, de tényleg az egyháznak egy nagyon nagy felelőssége ez.
Mit értsünk az alatt, hogy a család az egyfajta kapocs lehet az elidegenedés és a személytelenség között?
Ezt a család, ezt a védelmet akkor tudja adni, ha családtagok is nem idegenednek el egymástól. Tehát az egész családvédelem, tulajdonképpen a II. János Pál pápát idézem, az a házasság védelemnél kezdődik. Tehát nem szabad soha elfelejteni, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Ha a házastársi kapcsolat egészséges, akkor a családi relációk is egészségesek lesznek, az öregeket is beleértve. Akkor az idős, a beteg ember is van hova integrálódnia. Nagyon sokszor az a betegségünk, és azért nem tudjuk megvédeni a család identitását, mert a házasság nem tudja vigyázni magát, nem tudja vigyázni azt, hogy a család föl ne falja magát a házasságot. Azt mondja, hogy a házasság vigyázása, nagyon odafigyelés egymásra, az időnek a biztosítása egymás számára. Olykor a házasság tudni kell félretenni mindent a párjáért, és azért, hogy így ketten egyként tudják vigyázni a család identitását.
Egy felvetést mondok, ha az ön szavaiból is kiérezhető házastársi kapcsolat minőségéről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy meg kell, hogy előzze ezt még a családalapítás előtt olyan kapcsolatok, amely jó mintát adhat majd a családi kapcsolatban, házastársi, jó házastársi kapcsolathoz. Két felvetésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, mi van akkor, hogyha nincs meg az a családi minta, szülői minta, amelyet követhet mondjuk egy gyermek házastársként, és a másik pedig mi van akkor és abban a helyzetben, hogyha nem olyan kapcsolatokat él meg a házasságkötés előtt, mondjuk a fiatal ember vagy éppen a hölgy, hogy azt kamatoztatni tudja, annak a tapasztalatait majd a családi kötelékben.
Már a püspöki szinóduson, a mostani szinóduson is előkerült a főrelátor Erdő Péternek a bevezetőjében, hogy mennyire fontos odafigyelnünk a házasságra való fölkészülésre. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok halva született házasság köttetik, ahol alapvetően hiányzik a személyes kapcsolat, pusztán a testi szimpátiára, testi vonzalomra épül fel a kapcsolat, és ha csak ezen épül föl egy házasság, akkor nem sok jövőt lehet neki jósolnia. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy megfelelő fölkészítés legyen a házasságra. Ugye Magyarországon is Csíráiban már nagyon sok szép kezdeményezés van, ahol osztályfőnöki órákat tartanak, nem csak a fogamzásgátlást oktatják az ifjúságot, hanem végre a kapcsolatnak a mélységére, lelki-szellemi szintjére irányítják a figyelmet, és segítik megtanulni a fiatalokat a konfliktus kezelésre, aminélkül nem tud egy kapcsolat tartósan megmaradni. Konfliktusok mindig adódnak, mindig mondom ezt a közmondást, az angyalok szárnya is összekoccan néha, pláne az emberi.
Konfliktus, az is egy kapcsolathelyzet, de akkor utalok arra is, egy picit talán előre is haladtam, mert már a kapcsolatról beszéltem, ám ennél van egy sokkal fontosabb dolog, a kapcsolatban lévő ember, fiatal ember vagy hölgy tisztában legyen önmagával. Na már most itt én látom a komoly hibát, hogy úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy az ember személyiségének jellemzőben nincs tisztába, hát úgy igencsak nehéz kapcsolatot építeni.
Igen, azt hiszem az egészséges testvéri viszony, szülő-gyerek kapcsolat, baráti viszony tudja segíteni az embert, hogy helyes önismeretre tegyen szert. Tulajdonképpen két dologról van szó. Egyrészt ismerjem magamat, és fogadjam el önmagamat, mert ha valaki így fogalmaz, hogy én magamról nem tudom elfogadni, én vagyok az X, akkor hogy fogom elfogadni a másikra, hogy meg az Y? Ez egyik probléma. A másik, amivel nem igen szoktunk törődni, az a minta, hogy milyen mintát hoz magával valaki a kapcsolatba. Szóval a karakter, az önmagunk elfogadása, a mintátnak a tudatosítása, megismerése, ezek mind-mind a házasság boldogságának az elemei közé tartoznak.
Püspök atya, egyház szerepe ebben, hiszen azért megint csak önt idézem, hogy az Istentől való elfordulás az maga után mondza, hogy az identitásunktól is elfordulunk.
Tehát azt mondom, az egyház pontosan, mert az Isten kapcsolatot asszisztálja alapvetően, Isten és ember kapcsolatát, ezzel mindig a házasságot is erősítette, védte. Amikor a főparancsolatot hirdeti, akkor a házasságot, a te központoságot tanítja, ami nélkül többen nem működik a házasság. Tehát azt mondom, az egyház, ha nem is direkt módon, de nagyon családbarát és házasságról fölkészítő, ha megfelelő az ige hirdetése, ha megfelelő a hitoktatása.
Úgy gondolom, és ezt tapasztalom az életutamon is, hogy a közös élmény az nagyon összekovácsoló lehet, és táplálója lehet a továbbiaknak. Fogalmazhatunk úgy, hogy az Isten élmény, a vallásos élmény, a vallás megélése egyfajta alapközös kapcsolat lehet, amin épülhet egy házasság?
Föltétlenül. Ugye most az irgalmasság íve fele közeledünk, ugye, ha egy ember például megtapasztalja a bűnbánat szentségében Istennek az irgalmát, akkor a párja fele is fogja tudni gyakorolni Istennek az irgalmát, ösztönösen is szinte arra törekszik, hogy megjelenítse otthonában is az irgalomnak a szépségét, gazdagító voltát. Tehát mindenképpen az Isten kapcsolatunk, vagy annak a hiánya, visszahat az emberi kapcsolatainkra is.
Kényes kérdést említek. Attól még lehet valaki jó ember, hogy mondjuk meggyőződéssel nem istenfélő ember. Mi van akkor abban a helyzetben, olyan házastársi kapcsolatot látunk magunk előtt, ahol a házaspár egyik tagja vallásos érzelmű, a másikuk pedig ateista. Mit tanácsolnál, püspök atya, ezeknek a házastársaknak, házaspároknak?
Azt gondolom, hogy a házasságra készülőknek érdemes erre fölhívni a figyelmet, hogy nem olyan egyszerű egy más világzatú emberrel leélni az életed. Amikor még Cliff Richard ugye a csúcson volt, és megtért, akkor megkérdezett egy újságíró, hogy mit tenne, ha találkozna egy hitetlen lányjal, feleségül venni. És azt mondta, hogy mindent megtennék, hogy hívő legyen, mert ilyen alapvető különbözőség nélkül is eléggé nehéz a házasság. Tehát mikor benne van egy házasságban valaki, akkor a szeretetemmel, a példámmal segíthetem, könnyebbé tehetem neki az Istenhez találást, de semmiképpen nem erőszakolhatom rá a hitet.
Nincs az a mélység a kapcsolatban, egy házastársi kapcsolatban, onnan ne lehetne a világosságra emelkedni.
Igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősítő és bátorító tényező, csak sajnos a hívő emberek életében is alig lehet ezt erre appellálni, Krisztus halála és feltámadása. Ugye a halálnál nagyobb sötétség nincsen, és Jézus föltámadt a halálból. És ha benne vagyunk Jézusban, akkor remélhetjük, bármilyen elesett állapotunkban is, bármilyen sötétségben is vagyunk, remélhetjük, hogy az élet megszületik kettőnk között. Én bízom benne, hogy a Szent Atyának ez a nagyon elszánt szándéka, hűségesnek maradni Krisztushoz, ebből fakad egy olyan megújulása a házasság szentségének, ami valóban időt álló. Szóval Szent Atya nem akar széltől lengetett nád lenni, nem is akar elmenekülni a realitásokra hivatkozva felelősség alól, szeretné azt a küldetést betölteni, amit Krisztus helyzetújaként meg kell tenni.
Idézem Ferenc pápát akkor, amikor azt mondom, hogy egy sötétben pislákoló mécses az egyház. Igen ám, püspök atya, de ezt a mécsest az okos, értelmes ember felhasználja, hogy a sötétben láthasson, ráláthasson dolgokra. Az ostoba ember meg lehet, hogy a legkönnyebb megoldást választja, azaz, hogy elfújja.
Azért akármilyen erőszakos világ is volt már az egyház történelmi során, igazából soha nem sikerült eltaposni azt a fényt, amit Krisztus elhozott közénk. A sötétség nem is fogadta be, a világosság mégis a sötétségbe világít, és a világosság lesz a győztes.
Ismét csak idézem Ferenc pápát, azt mondja, hogy az egyház a jövő őrzésében, a jövő útjának kitaposásában egy nagyon fontos szerepet játszik. Mit értsünk ez alatt?
Én azt gondolom, amit mindig is mondunk, ugye, hogy amilyen erős a házasság, olyan erős a társadalom. Amikor az egyház ilyen nagy felelősséggel őrzi a családot, óvja a gyarmatosításoktól, akkor azt gondolom, hogy hatékony munkát végez a társadalom jövőjéért, hatékony munkát végez az emberiség jövőjéért.
Püspök atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is. Áldott legyen a szív, amely hordozott, és áldott legyen a kéz, amely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess enyhet adó forrás, a szeretetedre szomjazó nap, és legyen áldott támasz karod a segítsége szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulnak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érted nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőnek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen ki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizze hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizzem meg önmagadnak és a téged szertem.
Bíró László tábori püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnökét, a Magyar Katolikus Családegyesület elnökét hallották. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek. Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.